betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból van egy pillanat, amikor megáll az idő, amikor egy orvos keze alatt egy ember szíve újra dobban, és van egy másik pillanat, amikor a beteg csendben elbúcsúzik attól a régi ritmustól azért, hogy egy új életre ébredjen. A mai műsorunkban a szívsebészet világába lépünk, nem csak műtőkön és műszereken keresztül, hanem történeteken, félelmeken és emberi kapcsolatokon át. Ugyanis a szív nem csak egy szerkezet, hanem bizalom, élet és néha újrakezdés. Ha gondolják, tartsanak velünk a Szívbe metszett bizalom című műsorunkban is. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165. És most köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Bari Gábor adjunktus szívsebész főorvost. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Jó estét kívánok minden hallgatónak, és nagyon szépen köszönöm Tibor, hogy meghívtak engem itt ma este a rádióba. Nagyon kedves önöktől ez. Igazából a szívsebészetről szeretnék önöknek egy néhány szót szólni, és úgy gondolom, hogy ez most egy nagyon releváns téma, különösen ebben az időszakban, amikor nagyon-nagyon sok beteg van, és a szívbetegség egy nagyon fontos és kiemelendő terület az orvostudományon belül. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
Mi köszönjük, hogy itt van, doktor úr. Mielőtt a mai témánkra térünk, jó lenne, ha elmondanánk a hallgatóknak azt, hogy mit kell tudni dr. Bari Gábor szívsebészről, vagyis hol kezdődik az ön története?
Igazából én egy tőzsgyökeres szegedi vagyok. Annak idején a tanulmányaimat is Szegeden végeztem. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb állomásom, az egyik legfontosabb állomásom az a Radnóti Miklós gimnázium volt, ahol elkezdtem a tudományokat tanulni. Én eredetileg vegyésznek készültem, borzasztó érdekes, egy kémia tanárom volt az egyik nagyon inspiráló tanárom itt a korai felnőtt koromban. Csak sajnos ő elhunyt, és ezt követően a biológia kezdett el érdekelni, és miután az édesanyám orvos, édesapám pedig mérnök, és a testvérem is orvos lett, így adta magát, hogy én is orvos legyek. Ezt követően a korai orvosi egyetemi tanulmányaim alatt valahogy bekeveredtem a szívsebészetről, ott Bogás Gábor tanár úrral találkoztam, aki bevezetett a szívsebészetnek a rejtelmeimmel, már egészen korai időszakomban, harmad-negyed éves lehettem, amikor életemben először szívműtétet láttam, és elvarázsolt.
Mit jelent önnek a szívsebészet? Ez a szakma.
A szívsebészet, én úgy gondolom, egy hivatás. Tulajdonképpen ezzel kelek, ezzel fekszem, a gondolataim, tevékenységeim nagy része e körül épül. Nagyjából úgy írnám le, mint egy szerelem, ami egy fárasztó, de csodálatos élményeket ad a professzionális életembe.
Olyan is van, hogy meggondoljuk, hogy valahonnan elindulunk, és valahova eljutunk. Hát ez egy nem egyszerű pálya, de lépésről lépésre, ha tudjuk elmondani, venni azt, hogy válik valakiből szívsebész?
A szívsebészet az szerintem beszippantja az embert, mert az első pillanatban, amikor valakinek van alkalma szívműtétet látni, szívműtétben részt venni, és hogyha az elhivatottság megvan, akkor az ember jelentkezik szívsebész tanoncnak. Régen ez egy 7 éves képzés volt, most jelenleg Magyarországon 6 éves képzésben van a szívsebészet. Tulajdonképpen az első pillanattól kezdve be kell kapcsolódni az osztály munkájába, és hát, mint ahogy bármilyen manuális tevékenység, iszonyatosan sok gyakorlást igényel. Tehát tulajdonképpen reggeltől estig az ember a műtőbe áll, eleinte asszisztál, és hogyha rátermettek találják az idősebb kollégák, akkor önállóan is végezhet szívműtéteket.
A kezdet és a fejlődés. Milyen volt a szívsebészet 20-25 évvel ezelőtt, és milyen ma?
Úgy gondolom, hogy a szívsebészet az 20-25 évvel ezelőtt, bár én akkor még nem praktizáltam, de azért a idősebb kollégáim elmondása szerint egyrészt jóval egyszerűbb volt, másrészt jóval bonyolultabb. Miért volt egyszerűbb? Talán egyszerűbb műtéteket végeztek, ugyanakkor a bonyolultsága az abból adódott, hogy sokkal kevesebb dolgot tudtak mérni. Tehát azok a korszerű műszerek, amiket most már alapvetőnek veszünk, azok akkor még hiányoztak. Ezért nagyon-nagyon meg kellett gondolni, hogy kit, hogyan, és milyen mértékben vittek szívsebészeti ellátásra, úgyhogy kevesebb műtét is volt. Valószínűleg egy másfajta mentalitás volt akkoriban.
Egyáltalán miket műtöttek 10-15 évvel ezelőtt?
Tulajdonképpen a műtétek indikációja az akkor is megvolt, és nem változott az évek során. Alapvetően a billentyű típusok, a behatolás típusok változtak, és hát most már jelenleg azért azt lehet mondani, hogy a szívsebészetben is évek óta begyűrűzött az úgynevezett minimál invazív eljárások, ami azt jelenti, hogy egy sokkal kisebb metszéssel és sokkal kisebb traumával tudjuk a betegeket megoperálni, mint a régi klasszikus műtéteknél, ahol akár az egész egycsont felvágásával kellett megcsinálni ezeket a műtéteket. Tehát a típusok azok nagyjából megvoltak, a módszerek finomodtak és jelentősen változtak.
Minden fejlődik, és természetesen, hogy ezen a területen, ezen az orvosi szakterületen még inkább meg tudnánk-e fogalmazni példákkal is élve, hogy mennyit változott a szívsebészet az elmúlt évtizedekben, és miben, mikkel?
Tulajdonképpen, ugye az előbb említettem, a műszerezettség, ez egy borzasztó fontos dolog, illetve ami nagyon fontos, hogy a műtét előtti diagnosztikának a pontossága. Ma már jelenleg olyan műtét előtti diagnosztikus eszközökkel rendelkeznek a kardiológus kollégák, akik sokkal pontosabban, sokkal precízebben meg tudják mondani, hogy milyen elváltozásokat kell, hogy gyógyítsunk, azok az elváltozások, azok milyen típusúak, és tulajdonképpen már egy személyre szabott medicináról beszélhetünk ebben is. A koszorúi sebészetben nagyon sok változás történt, illetve hát nagyon előtérbe kerültek az invazív kardiológiai ellátások. Így azért a szívsebészet az, ha nem is kiszorul, de inkább változik.
Gondoljunk például a hatalmas utasszállító repülőkre, a pilótákra, és néha úgy az ember arra gondol, hogy egy ekkora gépet annyi 100 emberrel, 2 ember vezet, irányít, és bizony ezek nagy dolgok, mint ahogy pilótákból sincs millió a világon, szívsebészekből sincs annyi. Nos, milyen lelki feszültség szükséges ehhez a hivatáshoz, vagyis az ön szakmájához?
Lelki felkészültségben igazából ott kell lenni, tehát természetesen minden egyes beavatkozást, minden egyes műtétet az ember előző nap, vagy akár a munkahelyre menet átgondol, de ezt én is így szoktam tenni. Nagyon nagy segítség ebben a kollégák, illetve azok a kardiológus kollégák, szívsebész kollégák, anesteziológus kollégák, akikkel együtt csináljuk ezeket a beavatkozásokat, hiszen azért nem győzöm hangsúlyozni mindig, hogy ez egy team munka. Nyilván az embernek a lelki felkészültsége önmagában zajlik le, de nagyon nagy támaszt jelent, hogyha több emberrel meg lehet osztani akár az aggályokat, a félelmeket, de így az örömöket is. Úgyhogy igen, egy fontos része a napunknak, hogy lelkileg fel legyünk készülve, és lehet olyan is, amikor azt mondjuk, hogy most jelen pillanatban nem. Nyilván nagyon-nagyon ritkán, de előfordulhat az, hogy akkor azt mondjuk, hogy most ez nem, hanem akkor csináljuk máskor, máshogyan, másmilyen módon.
Tudjuk, hogy nagy szerep van abban, hogy például a családi körorvos, a családorvos jó kapcsolatban legyen, és állandó kapcsolatban legyen a szakorvosokkal, de kivel, kikkel kell együtt működjön a szívsebész?
Tulajdonképpen a szívsebész nagyon-nagyon sok emberrel kell együttműködjön. Igazából a már az első pillanatban, amikor a kardiológus megkeresi a szívsebészt egy pácienssel kapcsolatban, akkor ott az első tapogatózások ebben megtörténnek. De jelenleg már azért ott tartunk, és a mi központunkban is ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy úgynevezett heart team, egy szívcsapat dönt a betegnek a terápiás tervéről, és itt bizony jelen van kardiológus, invazív kardiológus, infektológus, intenzíves szakorvos, akár anesteziológus is, úgyhogy a csapat dönt. Nagyon fontos a csapat együttműködése, valószínűleg ez a kulcsa ahhoz, hogy jó eredményű műtéteket tudjunk végezni.
A betegek, vagy mi csak részben értjük azt, hogy mit végez például egy sebész. Azt, hogy hogyan dolgozik a szívsebész, még annyira sem. Mi a különbség? Miben különbözik a szívsebészet más orvosi területektől, akár emberi, akár szakmai szempontból, tehát itt több mindenről kell beszélnie?
Amint az előbb említettem, erre nagyjából ugyanez a válasz, csapatban dolgozunk. Nagyon fontos, hogy a sebész, a szívsebész, ez egy picikét kardiológus, picikét sebész, picikét intenzíves, picikét aneszteziológus, tehát valahol egy ilyen átmeneti lény az összes többi szakterület között, hiszen mi, amikor a szíven operálunk, akkor olyan élettani, kórélettani változásokat idézünk elő, ami egy általános sebészeti eljárás során nem feltétlenül van így, és nagyon-nagyon szoros kooperációban vagyunk a műtőben is az aneszteziológusokkal, vagy azokkal az úgynevezett kardiotechnikus kollégákkal, akik a szívtüdőgépet kezelik. A változásokat lekövetjük, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a beteg éppen milyen keringés élettani, vagy milyen keringés kórélettani helyzetben van. Tehát inkább azt mondanám, hogy a szívsebész az egy átmenet a kardiológus és a sebész között, valahol a kettő.
Megkérjük arra, hogy árulja el nekünk azt, hogy hogyan telik el egy napja, hogyan kezdődik, és egyáltalán reggel, amikor elindul munkába, akkor tudja-e azt, hogy az a nap mikor ér véget?
Általában igen. Gyakorlatilag az esetek nagy részében kiszámíthatatlan. Ez teszi amúgy szépé ezt a szakmát, mert nagyon-nagyon sok minden nagyon gyorsan változhat. Én reggel 6 óra 30 perc körül érkezek a klinikára, ott a kollégáim egy gyors felhomályosítást adnak nekem, hogy milyen is volt az ügyelet. Az gyakorlatilag elég arra, hogy eldöntsük, hogy azon a napon a műtétek azok szépen le tudnak-e menni, ugye tervezett műtétekről van szó, illetve hogy van-e valamilyen olyan sürgős eset, ami nem tűr halasztást. Gyorsan át tudjuk szervezni a reggeli programot. Egy reggeli megbeszéléssel indítunk, és hogyha tervezett program tud menni, akkor természetesen vagy operálok, vagy asszisztálok, vagy akár adminisztratív, illetve szervezési feladatokat vállalok. De mindig minden egyes alkalommal, amikor reggel beülök korán az autóba, és tervezetten én operálok, akkor igen, végig szoktam gondolni. Tulajdonképpen el szoktam képzelni azt, hogy mit fogok látni, és milyen nehézségekre számíthatok. Ezt meg is szoktam osztani a kollégáimmal, amikor beérek a klinikára.
Mindehhez milyen fizikai állapot szükséges, hiszen hogyha arra gondolok, hogy egy műtét eltarthat akár 3-4 vagy több órát, akár több órát is, oda bizony az orvosnak, embernek kell lennie a talpán.
Ezt az ember megtanulja. Azért ez a 6 év, és hát mire Én azt gondolom, hogy teljes értékű szívsebészé válik egy ember, az inkább azt mondom, hogy legalább 10 év. Az alatt nagyon-nagyon sok olyan helyzetbe fog óhatatlanul is kerülni, ami ki fogja kényszeríteni azt, hogy órákat, akár 5-6-8, ne talántán egy komplett napot végig kelljen állni a műtőben. Nyilvánvalóan ehhez kell egy fizikai állóképesség, de valahogy egy csodálatos dolog zajlik ma a műtőben, amikor az ember megérkezik. Elkezdünk operálni, és egy adott feladatra koncentrálunk. És akkor nagyon furcsa módon megtörténik az a jelenség, amit flow-nak hívunk. Az ember abban a pillanatban csak a feladatra koncentrál, és el tud telni néhány óra úgy, hogy az ember észre sem veszi. Nyilván, amikor az embernek szükségletei támadnak, mert támadhatnak, akkor, és olyan helyzet van, hogy le lehet váltani, akkor természetesen segítjük egymást, de valóban fontos az, hogy egy-egy ilyen szakmába dolgozó ember törődjön a testével. Én magam hosszú távokat szoktam futni, úszni szoktam, igyekszem karban tartani magamat.
A szívsebészet ma milyen műtéteket végeznek a leggyakrabban?
Jelenleg a leggyakrabban billentyűsebészeti beavatkozásokat végzünk. Ez azért az évek során változott. Régebben a koronária sebészet, tehát a koszorúér műtétek voltak a legnagyobb számba, de így, hogy az invazív kardiológia, tehát a katéteres kollégáknak a tevékenysége az jelentősen fejlődött az utóbbi éve. Stentek, modern eljárások alakultak ki, és ezeket nagyon-nagyon szépen a szegedi kollégák is csinálják. Ezért nagyon sok koszorúér sebészeti kázust ők átvesznek, intervenciós módon oldják meg, így hát jelen pillanatban a billentyű sebészet jelenti a legnagyobb teret a szívsebészetben, legalábbis nálunk Szegeden, de azt gondolom, hogy világszerte is ez a trend így alakul.
Stent és pacemaker, ezeket ki építi be, ki helyezi be, kinek a feladata, a szívsebésznek vagy a kardiológusnak?
Korábban ez egy határterület volt, most azért már egy rendesen elkülönült szakterületekről beszélünk. A stenteléseket az invazív kardiológusok végzik, nagyon-nagyon sokféle stent van, nagyon-nagyon sokféle eljárással lehet stenteket, komplex koszorúér szűkületeket megjavítani, és hát a pacemaker beültetések is egy külön világ, ott az elektrofiziológus kollégák csinálják ezeket, hiszen nem mindegy, hogy külön a kamrákat, külön a pitvart, vagy akár mindkettőt egyszerre, és ennek ezerféle kombinációjában kis-nagyobb készülékek kerülnek beültetésre.
Létezik olyan, hogy gyermeksebészet, felnőtt sebészet. Ebben az esetben, tehát a szívsebészet esetében is megvan ez a megoszlás?
Igen, természetesen. Mi ebben a kitüntetett helyzetben voltunk Szegeden egy néhány évvel ezelőttig. Bogás tanár úr, a mentorom, ő nagyon fontosnak tartotta a gyerekszívsebészetet, és nagyon sok gyerekszívsebészeti beavatkozás is történt Szegeden. De úgy gondolom, hogy ez egy külön világ. Tulajdonképpen maga a gondolkodásmód, maga a betegségeknek az átlátása, a gyerek szívsebészeti műtéteket igénylő úgynevezett kongenitális szívhibáknak a megértése, ott a kórélettani változások, a vérirányok megértése, az egy külön gondolkodást igényel. Jelenleg ma Magyarországon csak a budapesti Godzégen Országos Kardiológiai Intézetben végeznek gyerekszívsebészeti beavatkozásokat.
Doktor úr, mit él át egy beteg, aki szívműtétre, vagy akár szívcserére vár?
Ez nagyon-nagyon nagy variációt mutat. Vannak olyan betegek, akiknek maga a szívhibájuk, ami miatt szívsebészeti beavatkozást igényelnek, egyszerű mellékleletként kerül felismerésre. Tegyük fel, hogy valaki elmegy a jogosítványát felújítatni, ott egy fonendoszkóppal ráhallgatnak, és egy szívzörejt találnak, és lehet, hogy nem is tudott róla, lehet, hogy panaszt nem okozott neki, de mégis van egy billentyű cserére megérett, mondjuk egy fővérőéri billentyűje. Ő természetesen nagyon letaglózódik, hiszen nem volt panasza, nem tudott róla, de mégis mondta neki egy kardiológus vagy egy szívsebész, hogy hát ezt a billentyűt bizony ki kell cserélni. És hát van a másik véglet, akik már annyira szenvednek, szegények, annyira fulladnak, olyan jellegű mellkasi panaszaik vannak, olyan jellegű szívelégtelenség tünetei vannak, akik már szinte megváltásként élik meg, hogy valami szívsebészeti beavatkozás történik velük. Úgyhogy borzasztó nagy szórás mutat ez a kérdés.
Azt hiszem, hogy a szívsebészek, pszichiáterek, pszichológusok kell legyenek, vagy közel állnak ezekhez a szakterületekhez is. Hogyan lehet a pácienseket lelkileg is támogatni?
Mindenféleképpen azt gondolom, hogy nagyon fontos hangsúly az, hogy a betegeinkkel minden egyes alkalommal le kell ülni, megbeszélni azt, hogy mi fog velük történni. És sajnos fel kell vállalni azt is, amikor azt kell, hogy mondjuk, hogy megpróbálunk segíteni, de nagyon kevés esély van arra, hogy fog működni. Van ilyen is. De természetesen ez a kevesebb, hál' Istennek, hiszen azért már a kardiológusok egy picikét előképzik a betegeket ezzel kapcsolatban, és amikor már hozzánk kerülnek, akkor egy jó ideje tudják, hogy szívsebészeti beavatkozásra van szükségük. A betegeink nagy része tájékozott, tehát ők utána olvasnak, az interneten ezeket megnézik, esetleg beszélnek olyan rokonokkal, barátokkal, akik hasonló helyzetben vannak. Tehát lelkileg támogatjuk őket, de nagyon sokszor már azért olyan állapotba érkeznek hozzánk, hogy tudják, hogy mi vár rájuk.
És ott van a rutin munka is. Gondoljunk arra, hogy leessünk, eltörjük a kezünket, elmegyünk, begipszelik, és ezzel nagyjából kész is. Várunk 3 hetet, vagy és összeforr a csontunk. Elmegyünk a fogászatra, kifúrják a fogunkat, az már gond, baj, hogyha ideget is kerülni, vagy mondjuk nagyobb a beavatkozás. De mégis ezeket a beavatkozásokat, mivel mindenki találkozott már ilyenekkel és ezekkel, úgy mondjuk, hogy hát túlestünk rajta, de én azért nem hiszem, hogy egy szívműtét épp ilyen egyszerű, és nem hiszem valamiért, vagy nem tudom elképzelni azt, hogy épp ennyire rutin munkának lehet ezt az orvosi szakterületet nevezni. Úgy érzem, hogy sokkal-sokkal komplikáltabb, mint például egy fognak a kifúrása, vagy egy fogkezelés, foggyökérkezelés.
Igen, valóban vannak olyan szituációk, amikor egyébként is komplikált dolog még komplikálódik, hiszen nagyon sok esetben olyan állapotokat ismerünk föl már a mellkas megnyitása után, ami talán nem volt tiszta, vagy nem volt 100%-ban a diagnózisnak a része, és ez sajnos van olyan helyzet, amikor magánál a műtétnél adódnak olyan helyzetek, amikor ki kell terjeszteni a beavatkozást, át kell gondolni a stratégiát. Úgyhogy igen, tud egyszerű, idézőjelben egyszerűvé, és borzasztó komplexé nehézé válni. Nagyon sokszor át kell gondolni, hogy mi az a pont, amíg el lehet menni, hiszen vannak már olyan szituációk, amikor nagyon annyira túl komplikálódik egy helyzet, hogy ez már akár a beteg életébe is kerülhet. Igyekszünk ezeket a helyzeteket elkerülni, de sajnos néha van ilyen.
Volt-e olyan műtétje, amit különösen nehéz, vagy megható volt elvégeznie?
Igazából talán azt mondom, hogy a meghatóság, ami megragadt egy néhány esetben, nagyjából egy 6 évvel ezelőtt volt egy páciens, akit egy ügyelet során operáltunk. Ő neki egy aorta repedése volt, egy nagyon súlyos állapot, amelyet követően jó néhány óra hosszáig operáltuk a betegét, és egy olyan állapot alakult ki, ami egy folyamatos újraélesztést igényelt. És akkoriban nem volt más választási lehetőségünk, mint a szívmotoron rajta hagyva a beteget az intenzív osztályra kihoztuk, és hát bíztunk abban, hogy valameddig ideiglenesen életben lehet tartani. Majd az egyik kollégám, aki éppen akkor jött haza egy londoni oktatásról, eszébe jutott, hogy Budapesten létezik egy úgynevezett ECMO készülék, amit futárral az éjszaka során elhoztak hozzánk, a betegre ezt ráraktuk, és ez hosszú távon fenntartotta a keringését, és oxigénnel telítette a vérét, és egy hét után ezt a beteget le tudtuk szedni erről a gépről, majd további egy hónapos intenzív kezelés után ő hazament, és a mai napig minden egyes névnapomkor, illetve nagy ünnepekkor szoktunk egymásnak írni. És ez büszkévé tesz, és egyben megható, és borzasztóan örülök, hogy ez a beteg életben maradt. És természetesen nagyon sok más ilyen történet van, de ez egy különösen a szívemhez közel álló dolog.
Hogyan lehet elérni, hogy a páciens bízzon a műtétben, és persze még jobban az orvosában? Ön mit tud tenni ennek érdekében?
Én azt gondolom, hogy bármikor, hogyha erről beszélünk, akkor a legfontosabb a tiszta és őszinte kommunikáció. Az emberek pontosan tudják, hogy mikor van az, amikor valaki nem őszinte. Hogyha egy orvos nem őszinte betegével, akkor ezt a beteg az abban a pillanatban felismeri. Úgyhogy a bizalom az őszinteségre épül, illetve arra is, hogy merjük elmondani, hogy mi probléma lehet, merjük elmondani, hogy azt is, amikor már nem lehet ezt, nem lehet valakin segíteni, merjünk kommunikálni tisztán, empatikusan, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy kialakuljon így az orvos-beteg kapcsolat.
A szívsebészet tehát, mint ahogy tetszett mondani, csapatmunka, de mi történik sürgősség esetében egy éjszakai ügyelet ideje alatt? Akkor is mindig ott van az állandó és szükséges csapat?
Abszolút. Nálunk ez egy nagyon-nagyon bejáratott rendszer. Jelenleg is, illetve hát mindig 0-24 órában az év 365 napján rendelkezésre áll kettő szívsebész a klinikán, akik bent alszanak. Emellett az összes többi tímtag is ott alszik. Úgyhogy bármelyik pillanatban, hogyha szívműtétre vagy bármilyen olyan szívsebészetet igénylő beavatkozásra van szükség, akkor a csapatunk az körülbelül 10 percen belül készen áll. Úgyhogy igen, ez egy fontos dolog, hiszen nagyon-nagyon gyorsan megváltozhatnak. Gondoljunk csak abba bele, hogyha akár egy aznapi elektív szívműtét következtében például egy hirtelen vérzés alakul ki, akkor azt nagyon-nagyon gyorsan kell visszavinnünk a műtőbe, borzasztóan gyorsan kell reagálnunk, hiszen a vérzés például egy nagyon nagy gyilkos a szívsebészetben. De ha egy beteg olyan állapotba kerül, hogy például egy aorta diszekciója van, vagy egy szívinfarktus következtében kialakult billentyű elégtelensége, akkor őt is gyakorlatilag perceken belül a műtőbe tudjuk szállítani. Úgyhogy igen, a csapatunk készen áll mindig.
A csapat tehát készen áll mindig. De hát az élet mindig meglepetéseket is tartogat. Mi történik akkor, hogyha mind a két szívsebész dolgozik műt, és közben adódik egy olyan eset, amikor kellene egy harmadik is, egy harmadik szívsebész, egy harmadik csapat, és akik ott vannak, hát nyilván nem lehet most 100 szívsebész ott és 100 csapat, de mi történik ilyen esetben, akkor félbe marad egy műtét, vagy pedig bajba, veszélybe kerül az a páciens, aki éppen akkor érkezett, akit akkor vitt be a mentő?
Folyamatosan improvizálunk, nem mondtam, de van egy harmadik is, aki egy behívhatós kollega. Ő bármikor behívható, és 15-20 percen belül ott tud teremni a klinikám. Abban az esetben természetesen, hogyha a szívműtőbe kell bemennünk, akkor két kollega megy be a műtőbe, a harmadik az osztályos munkát végzi, megvárja a kollégákat, ő vigyáz azokra a betegekre, akik a műtét után vagy előtt vannak, és adott esetben előfordul, igen, hogy jön egy másik nagyon sürgős beavatkozást igénylő beteg, Hát azt gondolom, hogy mi egy nagyon erős csapat vagyunk, és bármikor tudunk telefonálni, akár nem ügyeletben lévő kollégáknak, és olyan még nem fordult elő, hogyha ez a kollega elérhető, igaz, nem ügyeletes, és Szegeden tartózkodik, akkor ne segített volna, úgyhogy azt gondolom, hogy számíthatunk egymásra. Természetesen egy gyors logisztikai feladat, egy nagyfokú átszervezést igényel, de az eddigi működésem alatt még nem tapasztaltam volna olyat, hogy ezt ne tudtuk volna megoldani. Bajban azért összezárunk, és nagyon segítünk egymásnak.
Nagyon köszönjük a szép válaszát. Tapasztalata szerint mi az első gondolata egy betegnek, amikor ezt mondják neki, szívműtétre van szüksége?
Hát a betegek nagy része ledöbben. Amit az előbb említettem, ha azért évek óta gondozza már egy kardiológus, és már évek óta kilátásba helyezték neki azt, hogy majd egyszer ez a billentyű beérik arra, hogy kicseréljük, akkor valószínűleg lelkileg már fölkészült. Abban az esetben, amikor ez egy hirtelen jövő információ, akkor a betegek jelentős része ledöbben, hozzátartozókkal együtt megérkeznek, és hát ilyenkor leülünk velük, és elmagyarázzuk azt, hogy mi miben tudunk nekik segíteni.
Van, aki fél, írtózik, például a fogászatra is elmenni. Nos, milyen félelmek a leggyakoribbak egy ilyen beavatkozás előtt?
A leggyakoribb félelem tulajdonképpen nem is a fájdalom. Ugye azért az tudva levő, hogy a betegénk jelentős része idős. Az idős embereknek kialakult egy olyan bölcsességük már, hogy a fájdalom az talán nem a legfontosabb félelmük. A legfontosabb félelmük az, hogy kiszakadnak abból az otthoni környezetükből, abból a jól megszokott életükből, ahol eddig voltak, és biztonságot nyújtott számukra. És a legnagyobb félelmük ebből való kiszakadás, és az, hogy mennyi ideig, hol kell lenniük a kórházban, ne egy isten utána rehabilitációra kell menniük, és hogy mikor tudják folytatni az életüket. A fiatalabb emberek esetén meg természetesen a legnagyobb aggodalmat a munkába való visszatérés és az aktív élethez való visszatérés jelenti.
Mennyit számít a beteg tájékoztatása a félelem csökkentésében?
Abszolút kulcs. Ha a betegeknek elmondjuk, hogy mire számíthatnak, elmondjuk azt, hogy ott vagyunk, és az ellátó kollégák, és itt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szívsebészeti beavatkozás csak egy nagyon pici szelete az egész gyógyulásnak. Hiszen maga a műtéti idő az néhány óra hossza, de felépülés az 2 hónap. És a 2 hónap alatt ő borzasztó sok emberrel fog találkozni az ellátók területén. Fogja látni legalább 10-20 nővér, intenzív terápiás nővér, osztályos nővér, gyógytornász, dietetikus, hogyha kell jönni, rehabilitációs szakember, a rehabilitációs kórházban nővérek, tehát ők mindenképpen ott lesznek körülötte, és segíteni fogják a betegnek a gyógyulását.
Volt-e olyan betege, akinek a szorongása, vagy a félelme komolyabb akadályt jelentett, mint maga a beavatkozás, mint maga a műtét?
Én ilyenben nagyon ritkán találkoztam. Természetesen a legnagyobb félő társaság az a fiatal férfiak. Ez egy eléggé érdekes dolog, de fiatal férfiak szoktak a leginkább szorongani. És valószínűleg ennek az oka, hogy mint egy ilyen maszkulin jellemek félnek attól, hogy elvesztik az erejüket. De olyan, hogy ez túlságosan gátolta volna az, hogy ezt a műtétet meg lehet csinálni, olyanra én nem emlékszem.
Doktor úr, ilyen helyen, ilyen esetben mit lehet tenni a hisztis betegekkel?
Le kell ülni velük, és rá kell szenni az időt, és meg kell velük beszélni. Az emberek, akik már ilyen helyzetben vannak, nem feltétlenül a hisztit, azt én nem mondanám, legfeljebb egy furcsa önkifejezése a félelemnek. Nagyon-nagyon ritkán van tényleg, aki úgynevezett hisztin menj keresztül. Ez, szerintem ez nálunk még nem nagyon fordult elő.
Tudna példát mondani arra, hogy hogyan tud egy szívsebész vagy ön megnyugtatni egy rettegő pácienst?
Én azt gondolom, hogy ez nem is feltétlenül egy szívsebészeti specialitás. Minden orvos, aki ezt a feladatot kapja, hogy egy betegen segítsen, és ez empatikusan tud állni, egyszerűen leül, megnyugtatja, akár megfogja a kezét, és elmagyarázza, hogy mi fog történni. És biztosítja arról, hogy minden egyes pillanatban ott lesz vele valaki, nem is konkrétan az orvos, de a nővérek, az ellátórendszer is nem fogja soha cserben hagyni. És természetesen ettől függetlenül meg tud történni a baj, de a betegnek éreznie kell, hogy ott van mellette mindig valaki, és tud segíteni, hogyha baj van.
Kitől kér tanácsot a szívsebész? Itt érdekes dolgokra is gondolhatunk, mert vannak nemzetközi hírű szívsebészek, akik azt mondják, hogy hát én bizony egy fiatalabbtól nem fogok segítséget kérni, pedig kár. Mi az ön meglátása egy kérdéssel kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy itt is nem lenne rossz, hogyha hangsúlyoznánk a csapatmunkát. Egymástól kérünk tanácsot. És nagyon fontos, hogy mindenkinek van egy picike kis más látásmódja, akár a betegekkel kapcsolatban, akár a szituációt kapcsolatban. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a betegeknek a diagnózisait, a műtéti tervet azt átbeszéljük minden egyes nap, az egész csapat. Ez egy biztonságot nyújt számunkra. Illetve hát én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a családomban orvosok vannak, tehát megértik a problémámat. A feleségem szívsebészeti intenzív osztályon dolgozott egy ideig, tehát egymástól kérünk tanácsot, és hát nagyon sokszor magától az élettől kérünk tanácsot, hiszen egy jó hosszú futás során az embernek olyan gondolatai tudnak támadni, amik utána tudják segíteni másnap a szívműtőbe.
Orvosként ön érzette, vagy éreze félelmet egy-egy beavatkozás előtt, és ha igen, ezt hogyan dolgozza fel?
Én azt gondolom, hogy félelem, mint olyan, az talán egy kicsit erős kifejezés. Leginkább egyfajta szorongással írható le ez, hiszen minden egyes alkalommal 100%-ot szeretnénk nyújtani. És hát van olyan szituáció, amikor bizonytalanok vagyunk abban, hogy 100%-ot fogunk tudni nyújtani. Van olyan helyzet, amikor bizony a beteg életben maradása érdekében nem feltétlenül visszük véghez azt a nagy tervet, amit elképzeltünk, és bizonyos kompromisszummal kell megcsinálnunk egy műtétet. Tehát én ezt nem félelemnek nevezném, hanem egy egészséges szorongásnak, egy egészséges, hát tulajdonképpen a szorongás az jó szó rá.
Megvan minden embernek, minden betegnek, minden páciensnek a lehetősége arra, hogy megválassza a saját orvosát, legyen ez bármilyen szakterületű orvos. Kérdésünk az, hogy milyen szerepe van az empátiának itt a szívsebészetben?
Abszolút, és nagyon fontos az, hogy az empátia az akár pozitív, akár negatív helyzetekben is lehet. Nagyon sokszor előfordul az, hogy nem tudunk segíteni a betegen, és akkor empátiát kell gyakorolnunk a család felé, hiszen nálunk sajnos azért néhányszor előfordul az, hogy a beteget a legjobb szaktudásunk mellett is olyan állapotba kerül, hogy nem tudunk rajta segíteni, és ilyenkor az empátiának borzasztó nagy szerepe van a család felé. Kommunikálunk, többször leülünk, átbeszéljük a történteket, nem tartunk természetesen semmit titokban, transzparensek vagyunk, és átbeszéljük.
És akkor vajon miért tabu téma még mindig a félelem az orvosi körökben?
Valószínűleg azért, mert a félelem az egy olyan kifejezés, ami egy gyengeséget jelent, és tulajdonképpen talán nem is feltétlenül biztos, hogy jó szó a félelem. Az, hogy az orvos fél egy helyzettől, az inkább talán az, hogy tart egy helyzettől, talán az, hogy kényelmetlen egy ilyen helyzet. De azt gondolom, hogy erre egy egészséges önreflexióval rendelkező ember igenis rá kell, hogy jöjjön, még akkor is, hogy orvos, hogy igen, vannak olyan dolgok, amiktől tartok, és ezeket a szituációkat vagy megpróbálom elkerülni, de leginkább az lenne fontos, hogyha megpróbálnám őket megoldani, és egy idő után akkor ezek a félelmek, vagy ezek a furcsa helyzetek, ezek megszűnnek.
Volt-e olyan páciense, aki különösen inspiráló módon küzdötte le a félelmét?
Abszolút. Egy fiatal emberre emlékszem néhány évvel ezelőtt, őt egy sürgős műtéttel kellett egy hétvégi napon megoperáljuk. Nagyon-nagyon sokáig az intenzív osztályon feküdt, borzasztó rossz állapotból került a rehabilitációra, majd egyszer csak egy évre rá kaptam tőle egy képet, ahogy az edzőteremben a súlyokat emelgeti, és utána találkoztunk, és elmondta azt a pszichés utazását, ami megelőzte azt, hogy ő vissza tudjon épülni a testében. Úgyhogy ez borzasztó inspiráló volt a számunkra, és ezt a beteget az általunk rendezett szívsebészeti kongresszusra elhívtuk, és ott elmondta azt, hogy ő neki mi volt az a megküzdési stratégiája, amiből föl tudott állni egy szívműtét után.
Mit üzen azoknak, akik most szembesülnek ezzel az élethelyzettel?
Azt gondolom, hogy jelenleg a mai modern világ az lehetővé teszi azt, hogy utána nézzünk a dolgoknak. Nyilván nagyon sok téves információ kering az interneten, de én azt gondolom, hogy lehet valid információkhoz jutni, és nagyjából utána lehet nézni, hogy mi az, ami egy ilyen helyzetben fog velünk történni. Illetve fontos az, hogy akármennyire is furcsa, de az ember a saját életével kapcsolatban a saját döntéseit kell, hogy meghozza. Hogyha úgy látjuk, hogy ez nem jó számunkra, nincs bizalmunk egy szívsebészet iránt, akkor kérjünk tanácsot egy másiktól, kérjünk tanácsot egy olyan embertől, aki ezen túl volt. Úgyhogy ne féljünk elmondani, hogy nekünk mik az igényeink, emberek vagyunk, és fontos, hogy mi magunk döntsünk az életünkről.
Hagyjunk utolsó óra a mai beszélgetésünkből, miket emelne ki a legszívesebben a végső következtetések egy percben.
Ez egy nagyon szép szakma. A szívsebészet ez egy nagyon izgalmas szakma. Nyilván az idő során nagyon sokat fejlődött, és hát voltak olyan hangok, amik azt mondták, hogy Gábor, a szívsebészet az le fog járni, itt már át fogja venni az invazív kardiológia szerepedet. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül fog megtörténni. A szívsebésznek a változásokhoz, a szakmai változásokhoz kell alkalmazkodni, és fogunk is, és aki szívsebész akar lenni, annak azt üzenem, hogy hajrá, gyönyörű szakma, csináljátok!
Tisztelt doktor úr, szép lassan a medicina végéhez közeledünk, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést, és ahogy szokott ez lenni, tekintettel a megmaradt és a beérkezett kérdéseinkre várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat. Tibor, köszönöm szépen a meghívást.
Mi köszönjük, hogy velünk volt. Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában dr. Bari Gábor adjunktus szívsebész főorvost és a szerkesztő műsorvezetőt Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!